Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, a te drága igéd, élet és lélek, kérünk azért, hogy eleveníts meg bennünket, és kérünk azért, hogy valóban ne szóljon igéd hiába ebben az órában. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk János evangéliumának 6. fejezetében, a 63. verset a következőképpen. Jézus mondja, a lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, a mára kijelölt ige szakaszból egyetlen egy mondatot olvastam fel. A mai alkalmunknak a témája, központi témája, ez a latin mondat, ami később szálló igévé vált, illetve közmondássá vált. Ezt a mondatot a Krisztus után 60 és 127 között élő római költő, Decimus Junius Juvenalis fogalmazott meg egyik szatíriában. Mens sana in corpore sano, nem tudom, hogy tegyük interaktívvá ezt az igehirdetést, van-e valaki, aki tudja? Itt már mutogatnak, itt mutog a keresztmama, úgy látszik, tudja. Na, mit jelent ez? Így van. Ez a latin szálló ige azt jelenti, hogy épp testben, épp lélek, ugye így már azért ismerősebb, és talán megkockáztatom, hogy ebből a latin közmondásból legalább egy latin szót azért ismerhetünk, mégpedig segítek, a corpore szót, az biztos, hogy ismerjük, mert használjuk is. Például, most itt gyorsan körbenézek, hogy van-e asztalos közöttünk, most itt nem látok, de például, hogyha elmegyünk, itt a hölgyek, elmennek egy asztaloshoz, és szeretnének egy konyhabútort csináltatni, akkor a bútorasztalosnak az első kérdése az, hogy miből legyen a korpusz. A korpusza, a teste a konyhabútornak, és aztán utána ki lehet választani a frontot, a táblát, az ajtókat, de ugye használjuk ezt mi a magyar nyelven is, a korpusza, a teste. Azonban a mens szót lehet, hogy már kevésbé ismerjük. Érdekesség kedvéért kigyűjtöttem, hogy mennyi jelentése van ennek a latin szónak, ennek a mens szónak. Hát itt láthatjuk, szív, elhatározás, emlékezés, érzület, gondolat, gondolkodásmód, lélek, szándék, vélemény, cél, elme, értelem, ész, gondolkodás, képzelet, lelkület, terv, gondolkodó, tehetség. Hát rengeteg fordításban használják ezt a latin szót, de mi szándékosan ki is emeltem sárgával, a mi kontextusunkban, és ahogy a költő gondolta ezt a szót, a lélek, mert épp testben épp lélek. A mai alkalommal ezt a közmondást fogjuk majd egy kicsit odabigyeszteni Jézus mondata mellé, És lehet, hogy az istentisztelet végére, vagy az igehirdetés végére, majd kicsit elbizonytalanítom a testvéreket, hogy valóban épp testben, épp lélek. Kijelentő módban mondjuk, ahogy ezt a költő, író gondolta, vagy pedig tegyünk valami más hangsúlyt oda? Tegyük valami más nyelvtani kifejezésbe ezt a mondatot? Mielőtt megvizsgálnánk tehát a tartalmát és a Biblia szemüvegén néznénk, előtte vessünk egy pillantást az emberre, az ember felépítésére, hogy jobban megérthessük az individumot, a személyt, az embert és ezt a mondatot, hogy épp testben, épp lélek. A lélektan, a pszichológia, és azok, akik esetleg tanultak, vagy esetleg ezt művelik, ezt a tudományágat, a lélektan, a pszichológia általában a test, lélek és szellem hármasságában beszél az emberről. Megoszlanak a vélemények az ember, mint individuumnak a felépítésében. Kortörténetet és felfogást tekintve, vannak, akik azt mondják, hogy az ember dihotómikus, azaz testből és lélekből áll, és van egy olyan felfogás, hogy az ember trihotómikus, azaz testből, lélekből és szellemből áll. Azaz kétosztatú, vagy háromosztatú. Én az egyszerűség kedvéért következetesen a hármas felosztásról fogok beszélni, ami persze nem azt jelenti, hogy három részből áll, mert nyilván nem lehet egymástól elkülöníteni. Nem áll meg önmagában sem a test, sem a lélek, sem a szellem. Inkább csak módszertani megközelítés ez, amelyről én beszélek, a trihotómikus felosztásról. Amikor Isten megteremtette, és egészen vissza kell mennünk a teremtésig, amikor Isten megteremtette az embert, és erről egészen pontos információink vannak, ezt mondta, és a két teremtési történetet, ugye tudjuk, hogy a Szentírásban, Mózes első könyvének első és második fejezetében két teremtés történetet olvashatunk, és hogyha ezt a két teremtés történetet egymás mellé tesszük, akkor kapunk egy teljes egységet, egy teljes képet a teremtésről, különösen az ember teremtéséről. Hát hadd idézzem föl az első és a második fejezetből a teremtés történetet. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászon, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette férfivá, és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a szárazföldön mozgó minden élő lényen. És a második fejezetben így olvashatjuk a teremtés történetet. Amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a földet megművelje. Akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet lehelletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formálta tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az embere, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és oda vezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ebben a történetben tehát arról olvashatunk, hogy Isten a föld porából teremtette ezért is az első embernek a neve az Ádám, a H. Ádámot láthatjuk egyébként a latin héber szót, H. Ádám, ami azt jelenti, hogy földből való ember, azaz egészen pontosan vörös földből való ember. A test a héberben a bászár szó, a görög két szót használ a test kifejezésére, a szárkszot és a szómát, a latinban pedig, ahogy az előbb is elhangzott, a korpusz szót használják. A teremtés történetben arról olvashatunk, hogy Isten megteremtette az embert, és az ember testét is. Nem csak mint individuumot, hanem a testét is Isten megteremtette. A föld porából, ami azt jelenti, hogy az ember ugyanabból az anyagból készült, ami a természetben máshol is megtalálható, nem tartalmaz különleges elemeket vagy különleges vegyületeket. Az emberi test az a kézzel fogható, tapintható, vizsgálható, analizálható, diagnosztizálható része az embernek, ami sejtekből, szervekből áll, ahogy láthatjuk itt a kivetítőn. Hát esetleg a kiskorúak vagy azok, akik nem szeretnek ilyen nagyon véres dolgokat nézni, a középsőtől tekintsenek el. Zárójelbe hadd tegyem, itt van, aki azért egészségügyben dolgozik. Csodálatos az orvostudomány. Amit középen látunk, az egy szívtranszplantáció, kiemelték a szívet, és dobogtatják. És aztán majd beültetik. Erről a szívtranszplantációról egyébként később majd lesz szó az ige hirdetésben. Hát ez a test, ez a szárksz vagy a szóma, amit láthatunk. Az agyunk, a szívünk, a vesénk, a tüdőnk, ahogy működik, az egész érrendszerünk, a csontvázunk, ez maga a test, ez maga a szárksz, vagy a bászár, vagy a szómá. Működik, dolgozik, a vér áramlik, különböző életfontosságú és nem életfontosságú szervek pedig végzik a feladataikat. A test minden egyes részének feladata, funkciója van. Nincsen felesleges, bocsánat, hogy így fogalmazok, de hát autószerelő az eredeti foglalkozásom, úgyhogy mondhatom ezt a kifejezést, nincsen fölösleges alkatrészünk. Nincs. Mindenek feladata, mindenek funkciója van. És így teremtette meg Isten a testünket. És mondhatjuk azt, drága testvérek, és mindegy, hogy valaki hívő vagy nem hívő, ezt a megalapítást azért kimondhatjuk, hogy csodálatosan lettünk megalkotva mi emberek. Sajnos vannak, akik azt mondják, hogy az ember tulajdonképpen az evolúció folytán a véletlennek a szüleménye. A véletlennek, a természetes kiválasztódásnak is lehetne sorolni. Mi pedig azt mondjuk, hogy tökéletesen meglettünk teremtve, céllal lettünk megteremtve. Nem egy egyszerű sejthalmaz az ember, hanem egy csodálatos teremtmény. A test után a másik két összetevőt, majd a testről még lesz nem sokára még szó, a test után a másik két összetevőt rendkívül nehéz megmagyarázni. És a magyar nyelvi sajátosság miatt nehéz megmagyarázni. Tudnilik, a lélek és a szellem szó komoly magyarázatra szorul, hiszen a szellem szavunk sajnos a magyar nyelvben egy rendkívül leterhelt szó. A német és az angol nyelvben, és ezért most segítségül hívok más nyelveket is, a német és az angol nyelvben, ugye például a spirit az angolban, vagy a soul, a németben ugye a geist, a zéle, a görögben a pneuma és a psziché, a héberben a ruach és a nefes, a megfelelői. Az angol spirit tulajdonképpen az a latinból lett átvéve a spiritus, ugye a szellem, a lélek. Az angol ghost és a német geist, amelyeket a Szentlélek fordítására is használnak, ugye innen jön a holy ghost, illetve a heiliger geist szó. A gót rémiszteni, ugye a ghostán, a rémiszteni szóból ered, eredetileg tehát az ijesztő túlvilági lényt, kísértetett szellemet értettek alatta. Az angol a ghostnak elsősorban azt a jelentést tartotta meg, ugye innen jön például, hát a fiatalabb nemzedék talán emlékszik a Ghostbuster, Szellemírtók című filmre, ugye, a német Geist jelentése kibővült az emberi szellemmel, ugye az értelem, az elme vagy a géniusz, illetve eltérő többes számú alakjai is kialakultak, a Geist az emberi elmék, a szellemek vagy géniuszok, a Geister pedig a kísértet vagy a démonok. A magyar nyelvben, nyelvtörténeti szempontból azonban félreértésre adhat okot ennek a két szónak a helytelen fordítása, mert ahogy láthatjuk az angolban, komoly különbség van a spirit, a soul és a ghost között. A magyar nyelvben szintén nem tudunk különbséget tenni, mert a szellem szóra azt gondoljuk, hogy egy ilyen lepedőben lebegő valaki, ugye? Leterhelt a magyar nyelvünk. És ezért mi nem használjuk ezt a kifejezést, és a Bibliában sem fordítják szellemnek. Legalábbis, hogyha a Károlit olvasjuk, a revidált Károlit, akkor nem fordítják szellem szónak, hanem mindenhol léleknek fordítják. A héberben különbség van a ruach és a nefes, a görögben a pneuma és a psziché között. A ruhák héber és a pneuma görög szó jelentése a szél, lehellet vagy lélegzet. A nefes héber és a psziché görög szó jelentése pedig lélek, benső vagy élet. És nem szeretném ezt túlzottan magyarázni, nyilván most itt nem nyelvtanórán vagyunk, meg nem idegen nyelvórán vagyunk, nem szeretnék nagyon belemenni ebbe, és nem szeretném túlzottan magyarázni, és nem szeretnének benneteket terhelni, de egy egyszerű példával meg lehet érteni a különbséget. A Biblia hangsúlyozza, hogy oszthatatlan egység az ember, és ha test, lélek, szellemről beszélünk, akkor inkább csak ezeknek a működési egységeként értelmezzük az embert. Ahogy az előbb utaltam rá, hogy nem tudjuk ezt a hármas felosztást elválasztani egymástól. Egy hasonlattal azt mondhatnánk, és akkor engedjék meg a testvérek, hogy egy hasonlattal érzékeltessem itt ezeket a különbségeket. Ha mindannyian egy rádió készülőkhez hasonlítunk, akkor a rádió alkatrészei doboza az az emberi test. A készülékbe vezetett áram az a lélek. És az adás, amit vesz és továbbad, az pedig a szellem. És ha ezt a hasonlatot minden fogyatkozásával együtt elfogadjuk, akkor ezt a merész kijelentést szabad mondanunk, hogy az ember tehát test, lélek, és kaphat szellemet is. Tudunk gyártani készüléket, testet, sőt, most már a tudomány, hát nem tudom, hogy süllyedt vagy fejlődött, ezt nem tudom, de most már tudjuk, hogy bárányt klónoznak, ugye? Tudnak testet építeni, készíteni. Tehát tudunk gyártani készüléket, testet, feszültség alá lehet helyezni, az a lélek, mindannyiunknak van teste, van lelkünk, de, és erre fogok majd később szintén utalni, hogy az Istennel való adást a bűnesetben megszakítottuk. A ruáhot, a pneumát elveszítettük. Ezért kérdés, hogy most kettes vagy hármas felosztás. És én ebbe a vitába nem akarok beleszállni, csak értem én ezt az oldalt is, meg azt az oldalt is, nem akarom nagyon magyarázni, de ami biztos, hogy tulajdonképpen a pneumát, a ruáhot a bűnesettel elveszítette az ember. Az Istennel való kapcsolatot elveszítette az ember. Amikor olvassuk, és majd szintén fogok erre utalni az igében, hogy élő lényé lett, amikor Isten az ő lelkét lehet az emberbe, akkor ott két szót olvashatunk, a ruáhot, azaz Isten az ő lelkét adta az embernek, ezért mondja, hogy képmása lettünk, mert az ő lelke lett bele lehelve az emberbe, és így lett élő lényé, itt pedig a psziché szót használja a Septuaginta. A psziché az azt jelenti, hogy egy teljes individuum. Egy teljes individuum. Az egyén, megismételhetetlen. És a bűneset után az Istennel való kapcsolat megszakadt. Elveszítettük a ruákot, elveszítettük a pneumát. És maradt a test és a lélek. A szárx vagy szómá, és maradt a pszühé. És talán így érthető meg az individuum, az emberi lény, az Isten által teremtett ember, és így alkot egy egészet. És ezek elválaszthatatlanok egymástól. Amikor ez az emberi test meghal, akkor mi csak annyit látunk, hogy a test mozdulatlan. A psziché és a pneuma láthatatlan az ember számára, de ez nem azt jelenti, hogy ne létezne. Nem csak az létezik, amit a szemünkkel látunk. Nem csak az létezik. Nagyon kedves kis történetet hadd osszak meg veletek. Vannak, akik már hallották tőlem, de tudom, hogy vannak olyanok, akik esetleg ezt nem hallották. Jó néhány évvel ezelőtt történt. Egy fiatal pár bejelentkezett hozzám jegyes oktatásra, és szerette volna, hogyha asszisztálok az ő szép napjukon, legszebb napjukon. És hát nagyon érdekes volt az első találkozás. Én már tudtam, mert korábban bejelentkeztek, fölvették az adatokat, tudtam, hogy ki mivel foglalkozik, meg a nevüket. Amikor megérkeztek, fogadtam nagy szeretettel az irodámba őket, kezet fogtam a menyasszonnyal, bemutatkoztunk, aztán jött a vőlegény, kezet fogtunk, nem engedte el a kezemet, rázza, és azt mondja, lelkész úr, engem ez az egész nem érdekel, engem ne térítsen meg, én nem hiszek Istenben, és én csak azért vagyok itt, mert a menyasszonyom miatt. És rázza tovább a kezemet. Mondom, fiatalember, jó a kezdés, tovább rázzuk a kezünket, nem engedte el. Mondom, jó a kezdés, de hadd kérdezzem már meg, hogy miért nem hisz Istenben? Pedig nem feltétel a jegyes oktatásnak, ezt ő saját akaratából mondta, én nem szoktam megkérdezni. Miért nem hisz Istenben? Sose láttam. Mondom, csak ennyi? Hát mondom, orvosoljuk akkor ezt a problémát. Most már el kéne engedni a kezünket, és engedjék meg, hogy helyet foglaljanak, üljenek le, kezdjünk el beszélgetni, és ebből az apropóból elkezdtünk beszélgetni. És ugye megmaradt az a kis mondat, hogy azért nem hisz Istenbe, mert nem látta Istent soha. Megkérdezem a fiatal embert, hadd kérdezem már meg, legyen olyan kedves, mondja már meg nekem, hogy nem hisz Istenbe, mert soha nem látta. Hadd kérdezem meg, hogy szereti-e a mennyasszonyát? Szeretem, hát hogy ne szeretném? Mennyasszonya szereti-e önt? Hát persze, hát azért vagyunk itt. Oké, rendben, nagyszerű, első kipipálva. Következő kérdésem, van-e a mennyasszonyának lelke? Hát hogy ne lenne? Hát azt a szeretetet, a szerelmet, azt a lelkünkkel tudjuk kifejezni, majd erre is fogok utalni, hogy hát megdobban az ember szíve, biztos szerelmesek vagytok itt, nézre rátok is, itt már régebb óta tapossák a házasság intézményét, szerelmesek, nem tudom, hogy éreznek-e még gombócot a torkukban, amikor egymásra néznek, úgy megdobban a szív, stb. Van-e a mennyasszonyának lelke? Hát persze, hogy ne lenne. Oké, következő kérdésem, ezt a második kérdést kipipáltuk. Következő kérdésem az lenne, ön orvos. Van olyan az orvostudományban, röntgen, ultrahang, MR, jól mondom, Cili, ezek mind ott vannak az orvostudományban, ezekkel többet lehet vizsgálni, mint a testet, ugye? Egészen benti dolgokat is meg lehet vizsgálni. Hadd kérdezzem meg, hogy ha van röntgen, MR, ultrahang, CT, ezek mind megvannak, legyen olyan kedves, mondja meg nekem, hogy a mennyasszonyának a lelke az hol van? Jobb pitvar, bal pitvar, jobb kamra, bal kamra, tért kalács. Hol van? Látom, hogy gondolkodóba esik. Hát azt mondja, nem tudom. Nem tudja? Hogy lehet, hogy nem tudja? Hát orvos, ilyen fontos összetevőt, mint az embernek a lelke nem tudja, hát azért jöttek ide, mert szerelmesek. Hát nem csak a testről beszélünk, hanem a lélekről, de nem tudja, hogy hol van az embernek a lelke? Nem tudom. Nem is lehet diagnosztizálni, nem lehet látni az ultrahangon, nem mutatja ki a CT? Nem. Jé, de érdekes. Nem látjuk. És mégis meg vagyunk győződve arról, hogy van. Na, ez egy jó kiindulási pont volt, aztán a jegyes oktatás, hát sokáig jártak hozzám, nagyon kedves pár, aztán hát összeadtam, kereszteltem is ott a gyermekeket sorba, de ez volt az a pont, amikor ki lehetett indulni, hogy az, hogy valaki nem hisz Istenben azért, mert nem látja, az még ne legyen kiindulási pont. De annyi mindent nem látunk, és mégis meg vagyunk győződve arról, hogy van, létezik. Saját szemünkkel nem látjuk, de mégis meg vagyunk győződve, hogy van. Kristófnak is, hát most alszik, de már érez. Érzi az anyai mellkast, a szívnek a dobogását, ezért teszik ugye a picin gyermeket, amikor megszületik egyből rá az édesanya mellkasára, mert érzi. Nem csak az létezik, amit látunk a szemünkkel. A psziché és a pneuma, az élet, a lélek, az akarat, az érzelem, a szándék, a tudás központja, az agy és a szív. Most az igazság, jegyes oktatásokon, ugye emlékeztek, jártatok hozzám jegyes oktatásra, beszélgettünk arról, hogy hát tulajdonképpen, hogyha ezt a kettőt nézem, akkor lehetne, hogy ez a férfi oldal, ez a női oldal. Ugye mi férfiak racionálisak vagyunk, a nők, az asszonyok azok emocionálisak. De hát a kettőt ne választjuk el egymástól, mert mondjuk ki őszintén, hogy hát a nők is tudnak gondolkodni, és a férfiak is tudnak érezni. Ez a kettő együtt van. Az, hogy melyik a dominánsabb, az egy más kérdés, de ez együtt van. És a psziché és a pneuma, az élet, a lélek, az akarat, az érzelem, a szándék, a tudás központja, az agy és a szív. Az ember képes gondolkodni, az ember képes tervezni, számolni, logikusan cselekedni, múlton őrlődni vagy emlékezni, jövőt tervezni, és tudjátok, ez különbözteti meg az embert az állattól. Bár tudom, hogy ma nagyon nagy szerepe van az állatnak az ember életében, mindig is az volt, de most valahogy kicsit hangsúly eltolódás lett. De egy érdekességet azért, hogy a figyelmet fönntartsam a kedves testvéreink, még mielőtt elalszanak. Egy érdekességet hadd mondjak. 15 évvel ezelőtt egy olyan helyen járhattam a feleségemen, ahol voltak tevék. Tevegeltünk. És ott elmondta a teve tulajdonos, nem tudom, hogy tudták-e a testvérek, de a teve az egyetlen egy állat, amelyik például, hogyha a gazdája eladja a tevét, akkor a teve sír. Megsiratja a gazdáját. Tehát az azt jelenti, hogy tulajdonképpen az állatvilágra azt szoktuk mondani, hogy ösztönös lény, de azért az állatvilágban is van érzelem. Tud érezni, hát a kutya is lehetne sorolni. Most nem hozom ide az összes állatot. Volt halunk, az kevésbé érezte a dolgokat. Meg is irattuk, mert elpusztult, de az állatvilágban is van, de mégis az élőlényt és az embert, az állatvilágot és az embert megkülönböztetjük, mert az ember sokkal többre képes. Aztán persze nem akarok erről beszélni, de hát sajnos azért nagyon, és akkor nem akarom az állatvilágot megbántani, de korunkban, mint hogyha elállatiasítottuk volna magunkat. Rettenetesen le tudott zülleni az ember. Ha csak a 20. század történelmét nézem. Az állatvilágban nem volt olyan kegyetlenkedés, mint az emberi világban. De azt kell, hogy mondjuk, hogy az ember is képes érzelmeket kifejezni, tud dönteni jó és rossz között, tud múlton örlődni, emlékezni, jövőt tervezni. És képes sírni, szeretni, haragudni, indulatos lenni, lelkileg összetörni. Nem csak a testi dolgok fájnak az embernek, hanem a lelki dolgok is. Ezért szoktuk mondani, és erre utaltam az előbb is, hogy megszakad a szívem. Tehát nem szakad meg, hogy a biológiailag nézem, nem szakad meg a szívem. De mégis, hogyha lelki dolgokat nézek, akkor szoktuk ezt mondani, hogy megszakad a szívem. Vagy hatalmas kő esett le a szívemről, ezt is szoktuk mondani. Vagy a szerelmesek, hogyha vannak közöttünk szerelmesek, akkor tudják, hogy gombócot érzek a torkomba, vagy liftezik a gyomrom, ugye? Én is akkor szerelmes vagyok, és kifejezem a feleségem felé, hogy liftezik a gyomrom. És olyan jó dolog. Olyan jó dolog. És lehetne még sorolni ezeket a dolgokat, és ebben a szívben sok minden lezajlik, Ez több, mint az orvos tudomány által, és hát egy újabb szót tanulunk, görög szót tanulunk, az orvos tudomány által látott kárdia, hékárdia, az azt jelenti, ez most nem az, amit szeretnék látni, hékárdia, az azt jelenti, hogy szív, ugye ez a szavunk, ez a görög szó is benne van a mi nyelvünkben, a kárdia, kardiológia, ugye, kardiológia. Ez nem egyszerűen jobb pitvarból, bal pitvarból, jobb kamrából, bal kamrából, vagy szívbillentyűből áll, hanem tudjuk, hogy a szív az ennél sokkal mélyebb tartalmú. És ebben a szívben fogannak meg olyanok, mint a szerelem, a szeretet, az érzelem, a szelídség, jóság, türelem, de itt fogannak meg olyanok is, mint a fájdalom, a bánat, szomorúság, harag, indulat, gyűlölet, féltékenység, irigység, gyilkos szándék. A teremtésben arról olvashatunk, hogy minden, amit Isten teremtett, az jó. Minden, amit teremtett az Isten, az jó. Tehát az embert jónak, azaz, még tovább megyek, az embert Isten tökéletesnek teremtette. Tökéletesnek. Ezért mondja minden teremtési nap után, de az ember teremtése után megerősítve, Mózes első könyvének első fejezetében, és látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Az ember tökéletesre teremtette az Isten, azonban a bűneset után az ember Isten ellen fordult, fellázadt ellene, engedetlen lett vele szembe. Erre utaltam az előbb, hogy elveszítettük ezt a ruachot, ezt a pneumát, az engedetlenségünkkel. És a bűneset után erről a diagnózisról olvashatunk, melyet az Isten állapít meg az emberről, hadd idézzem Mózes első könyvének 6. fejezetét, ez a Noé történetéből van, aztán a 8. fejezetet, amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. És ugyanezt erősíti meg a 8. fejezetben is, amikor azt olvashatjuk, gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva. De a Jeremiás próféta könyvének 17. fejezetében, a 9.-10. verset így olvashatjuk, csalárdabb a szív mindennél javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Én az Úr vagyok a szívek ismerője, a vesék vizsgálója. Sajnos megromlott az emberi természetünk, az emberi lényünk és az emberi gonoszságról nem kell különösebben beszélnünk, és ebből a szívből indul ki minden. Nem csak a vért pumpálja ez a szíven, és sokkal, de sokkal több. Ebből indul ki minden, ahogy utaltam az előbb erre, hogy innen indul ki a szeretet és a szerelem, de innen indul ki a gyűlölet, a harag, az indulat. Innen indul ki ebből a szívből. És ez megromlott. Megromlott. Innen indul ki, és ezért olvashatjuk a példabeszédek könyvének 4. fejezetében. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Minden élet ebből indul ki. És azt mondja a Szentírás, hogy ebből indul ki minden, ebben fogam meg minden, és ez a szív a bűneset után megromlott. Az indulatunk, a szándékunk, az akaratunk, a természetünk megromlott, és ezt lehet nyilván vitatni, lehet, hogy vannak, akik vitatkoznak velem, de nem velem kell vitatkozni, hanem körül kell nézni, hogy mi van ebben a világban. Hogy mi van bennünk, emberekben, mi van a szívünkben. És aki ezt vitatja, az nem látja a valóságot, és becsapja önmagát. Épp testben, épp lélek. Mens sana in corpore sano. Azonban a kijelentés helyett én ide bigyeztettem egy kérdőjelet. Hogy valóban épp testben, épp lélek? Mert fel kell tenni a kérdést, hogy valóban épp testben, épp lélek? Vajon a test hat a lélekre, vagy a lélek a testre? Nem szeretnék az orvostudomány területén nagyon evickélni, mert nem a szakterületem, de azért ennyi ismeretet, ennyi tudást azért megszereztünk mindannyian, mert az orvostudomány egyértelműen beszél arról, hogy van úgynevezett, és akkor újra két görög szót összeteszünk, úgynevezett pszichoszomatikus betegségek, ismerős, nem? pszichoszomatikus betegség. Előjön a psziché, és a szóma, azaz a lélek terhe egyértelműen hat a testre. És ezt nevezzük pszichoszomatikus betegségeknek. És itt jönnek elő a már tanult görög szavak, ez a két szó, mert a lélek terhe hat a testre. Aztán van olyan eset is, és ezt a modern orvostudomány mondja ki, van olyan eset is, amikor orvosi okokkal nem magyarázható testi betegségek, tünetek, ugye nincs organikus háttér, nincs szöveti elváltozás, vagy ha van, az nem magyarázza a tüneteket, a szenvedés mértékét. Ezt nevezzük szomatorf betegségeknek. Nincsen semmilyen elváltozás, mégis van betegség. És tudják, drága testvérek, hogy ez visszafele is igaz, mert amikor valakinek van egy testi betegsége, például daganatos, vagy például halálos beteg, és kimondták felette a halálos diagnózist, akkor kialakulhat lelki probléma, például depresszió. Ez oda-vissza igaz, mert kölcsönhatásban van egymással a test és a lélek. Egyik hat a másikra. Mondtam az elején, hogy még a testről fogok néhány szót szólni. Különös hangsúlyt kell, hogy kapjon, mert különös kultusza van ma a testnek. Csak néhányat a teljesség igénye nélkül hadd említsek. Testépítés, étkezés, szépség. Ezek mind-mind virágzó iparágak. Virágzó iparágak, és ezek épülnek a testre, és óriási bűvelet övezi a testet. A modern embernél megfigyelhető, nem tudom, hogy a testvérek hogy vannak ezzel, a modern embernél megfigyelhető, hogy mindannyian szeretnénk magas kort elérni, de nem szeretnénk megöregedni. Nem így van. Ez a kép is jól illusztrálja, nem? Már egy idős bácsiról van szó, de hát ő azt gondolja, hogy ő fiatal, és akkor minden pénzt bele tudnak tolni. Nem mondom, hogy csak a nők, mert most a férfiakra is igaz. Múltkor találkoztam egy kifejezetten idős emberrel, csodálkoztam, hogy nincs ősz hajszál. Aztán megnéztem jobban, dehogy is nem, csak festi a haját. Nyilván nem akarom bántani, tehát az őszhaj is olyan szép tud lenni. Legalábbis a feleségemnek tetszem, már nagyon kezdek őszülni, még jó, hogy szőke lettem, de az ősz is tud szép lenni. És egész iparágak épülnek a testre, és hihetetlen anyagi forrást mozgósítanak meg emberek azért, hogy felettessék a testnek az öregedését. Ugye szokták is mondani, elnézést kérek, itt lehet, hogy többségében vannak a hölgyek, csak óvatosan fogalmazok, nehogy aztán itt a kiáratnál majd megfedjenek, vagy esetleg megkövezzenek. De hát a hölgyeknél is látom, hogy tehát nincs, bocsánat a kifejezését, nincs öreg nő, csak kellő időt kell tölteni a tükör előtt, meg kellő mennyiségű púderre van szükség. Tehát mindent el lehet takarni azzal. És nyilván itt nem arról van szó, hogy most ezt ne csinálja, de hát nyugodtan. Csak szembe kell néznünk azzal, hogy öregszünk mindannyian. Különböző felvarrások vannak, itt vannak kiskorok, úgyhogy nem merem megmondani, hogy milyen plasztikai beavatkozások vannak, milyen nagyobbítás, kicsinyítés, meg ajakdúsítás, meg annyi minden van. Öregszik ez a test, és mégis egy egész kultuszt építettek e köré. Tehát a korunkban a test áll a fókuszpontban, Isten igéje egyensúlyba helyezi a testet. Nem rajongja túl, de nem is becsüli le. És hadd mondjam nektek, hogy a testünket óvnunk kell, védenünk kell, becsülnünk kell, mert azt mondja az Isten igéje 1 Korintus 6.19-ben, vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek templomba, akit Istentől kaptatok? Tehát a testünket Istentől kaptuk. Istentől kaptuk a testünket. Ezért becsülnünk kell. Nem mondhatjuk, hogy ó, szenvedjen az a fránya test. Nem mondhatjuk. Testünket Istentől kaptuk. Ezért meg kell becsülnünk. Ápolnunk kell. Ne igénytelenedjünk el. Halljátok, férfiak, ne igénytelenedjünk el.
Vannak, akik már lassan köszönő viszonyban sincsenek a fogkefével, és akkor lehetne sorolni, most nem akarok nagyon kiteregetni dolgokat. Ápolnunk kell magunkat, nem szabad eligénytelenednünk, és becsülnünk kell a testünket. Mert a testünket azért kaptuk, hogy azzal megdicsőítsük Istent. Becsülnünk kell, de nem istenítenünk és bálványoznunk. És ezért mondja Jézus, és ennek az összefüggésében érthetjük meg Jézusnak a szavát, hogy a test nem használ semmit. Mert, bocsánat, egy kicsit drasztikus a kép, de hát mondjuk ki őszintén, hogy a testünkre ez vár. Most lehet azt mondani, hogy fú, milyen ízléstelen a lelkész úr, de hát testvérek, ezzel szembe kell néznünk. Ennél durvább képet is találhatunk a Google-on, úgyhogy csak rákereshetünk, de én nagyon ízléses, ez egy orosz politikus egyébként, zárójel bezárva, ő is meghal, a politikusok is meghalnak. Mindannyian. És így végezzük. A test nem használ semmit, erre nem lehet építeni egy egész életet a testre. Mert azt mondja az ige, hogy porból vétettél, és porrá kell lenned. Hogy por lesz ez a test. Ez olyan szépen fejezi ki Pál apostol, azt mondja, hogy ez a földi sátorunk össze fog omlani. Összeomlik ez a földi sátor. Ezért mondja Jézus, hogy nem használ semmit. És ez lesz a vége. És ne legyenek kétségeink, így fejezzük be mindannyian, egyszerű emberek és értelmiségiek, szegények és tehetősek, egészségesek és betegek, azok is, akik a testükre építettek, és azok is, akik elhanyagolták. Ezért mondja Jézus, és figyeljünk itt a szavakra, ideírtam a görögöt, amit mond itt Jézus, a to pneuma estin to zopoyun. Mind a két szót, amit kiemeltem, ismerjük. Hát lehet, hogy még nem tudjuk, de ismerjük. A pneuma, hát azt már tanultuk, ugye a pneuma szót. Egyébként mérnökök, Ferire is nézek, mert ő mérnök, pneuma, pneumatikus, ugye, mi használjuk ezt a görög szót egyébként, mérnöki nyelvben, és a másik pedig a zópojun, a zoé szóból van. Zoé, hát zoé, leánygyermek neve, adjuk ezt leánygyermekeknek, a zoé örök életet jelent. Tehát mind a két szót is, még a pneuma szél, lehellet vagy lélegzet. Itt fel kell hívni még a figyelmet arra, és ebben mutatkozik meg a jelentős különbség, mert a görög nyelv az két szót használ az életre, ugye a bioszt és a zoét. A biosz az a biológiai élet, az a testi élet, a zoé pedig az örök élet. Tehát ebből az igéből az derül ki, hogy nem a biológiai életünket tartja meg Jézus, hanem a lelki életünket. Ha új életet, lelket kapunk, mert az ember elveszítette a ruhákkal, a pneumával, Isten lelkével a kapcsolatot, és az ember pszichéje, a természete megromlott, ezért olvashatjuk az Ezékiel könyvében, érdekességképpen érdemes megnézni a héber és a görög szöveg környezetet, itt a Septuagintát hívtam segítségül, itt amit láthatunk, itt ez a szó, ez a veruach, ez pedig a lév. A lév az azt jelenti, ugye a kárdián, azt jelenti, hogy szív, és a ruach pedig a pneuma, az pedig a lélek. És itt beszél az ige arról, hogy új szívet, vagy egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a közszívet, és 20 szívet adok nekik. Ezt az új szívet és új lelket egyedül Krisztusban kaphatjuk meg, ezért használja a görög a pneuma és a héber ruach szót, mert az Istenből és Istentől kaphatjuk, és csak benne kaphatunk új szívet, azaz kárdiánt. Jézus Krisztus azért jött, hogy ebből a hiába való életből, testből megmentsen. És azt olvashatjuk a korintusi levélben, itt egy hosszú igeszakaszt hadd olvassak, de olyan kifejező és olyan szemléltető. Azt mondja, és figyeljünk ezekre a szavakra. Így van a halottak feltámadása is, elvettetik romlandóságban. Hát egy romlandó testet veszünk föl, amely megbetegszik, megöregszik, meghal, elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban, azaz
Megmarad a psziché és a pneuma, csak egy új testet fogunk majd kapni oda át. Elvetetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben, elvetetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben, elvetetik földi testben, feltámasztatik lelki test. Ha van földi test, van lelki test is. Így is van megírva, az első ember Ádám élő lényé lett. Ugye itt használja a psziché szót a héberben. Az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké, de nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember a földporából való, a második ember mennyből való, amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Tehát olyan szépen kifejezi a görög a Biblia, hogy tulajdonképpen van egy földi testünk, amit látnak itt a testvérek. Van pszichém és pneumám. De tudom, hogy ez a romlandó test majd meghal, és fogok kapni majd egy romolhatatlan tudát. De csak azok kapnak romolhatatlan testet, akiknek van pneumájuk. Akik új szívet és új lelket kaptak. Akiknek van ruachjuk, hogyha már itt a héber szavakat említem, csak így van. És ezért különböztetünk meg romlandó és romolhatatlan földi és mennyei testet. Mert a földi az ideig való, a mennyei örökké való. És amikor arra keressük a választ, hogy vajon épp testben, épp lélek van-e, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a Krisztusban kapott lélek, azaz a ruach, a pneuma, nem épp testben, beteg testben, öregedő vagy egészen gyenge, haldokló testben is lehet épp, kiteljesedett, egészséges, örvendező. Hogy nem épp testben is lehet épp lélek. Hadd mondjam el egy személyes élményemet, Barbie szervezte a családi napot. Nem tudom, hogy tudatos volt-e Barbie, de én ma, amikor készültem az igehirdetésre, valahogy akkor tudatosodott bennem. Tegnap a családi napon, akik voltak, volt a szappan sátor, és mellette volt élim sátor. A szappan az épp testben. És az éli meg az épp lélek. És képzeljétek el, hogy megálltam mindegyik sátornál, beszélgettem ott emberekkel, és az élim, nem tudom, ismerik az élim szeretet otthont, fogyatékkal élő lányok, nők vannak ebben az otthonban. És itt voltak lányok, volt, aki már 60 év fölött volt, Szöszi, így hívják, beszélgettem vele. Amikor ránéz az ember, amikor beszélget vele, érzi azt, hogy fogyatékkal élő. De drága testvérek, olyan bizonságot tett ez a fogyatékkal élő lány vagy nő, hogy sírva fakadtam. Megkönnyeztem. Beszélt arról, hogy ő nem tud nagyon olvasni, de esténként olvassák neki a Bibliát. Szeretné megérteni az igét, de ahhoz magyarázatra van szükség, és azt mondja, olyan jó esténként igét olvasni. Olyan jó az Istent meglátni az igén keresztül. És mondja, akkor elgondolkodtam azon, hogy itt van egy nem épp test, egy fogyatékkal élő test, és épp a lelke. És már alig várja, hogy ott legyen majd az Úrnál, és kapjon egy olyan romolhatatlan testet, amiben nem lesz fogyaték, nem lesz semmi, amit itt megtapasztal. Itt leéli az egész életét egy ilyen otthonban, és az ember könnyekre fakad, hogy hány épp testűnek nincs épp lelke. A kérdés, hogy van-e ilyen megváltott, megújított, Krisztustól kapott pneumánk, lelkünk. Akinek nincs, annak a régi, óemberi, megromlott természete van, aki kért és kapott új szívet és új lelket, arról azt mondja a Biblia, hadd idézzem és ezzel fejezem be 2 Péter 1-ben, ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Isteni természet részeseivé lenni. Ez csak Isten lelkével lehetséges, Isten szent lelkével. Kaptál-e már új szívet,
új lelket Krisztusban. Isteni természet részesévé lettél-e már Krisztusban? Amen. Imádkozzunk.
Urunk, megrendül az ember, amikor szembesül azzal, hogy nem épp testben és épp lehet a lélek. És amikor erre a kérdésre kerestük a választ, hogy épp testben, épp lélek, akkor éppen az igéből juthattunk arra, a megállapításra, hogy lehet, hogy mulandó ez a test, de maradandó a lélek, és nem a psziché, hanem a pneuma. Hálásak vagyunk azért, Urunk, hogyha te drága szavad valóban meg tudja változtatni az emberi szívet, és az a lelki szívtranszplantáció megtörténhet azoknak az életében, akik vágynak a te lelked után. Amen.